Következnek a Klubrádió hírei.
3 óra alkotmányt és nemzetközi jogot sérthet az új szabálysértési törvény tervezete civilek szerint. Drágulnak az üzemanyagok, a héten a gázolajára lassan beírja a benzinét. Nem lesz kormányváltás Lengyelországban. A Donald Tusk vezette koalíció magabiztosan nyerte a választásokat. Jobbára felhős, de enyhe idő várható a következő 2-3 napban. Jó napot kívánok, Kardos Krisztián vagyok. Több alkotmányellenes és nemzetközi jogba ütköző rendelkezés tartalmaz a szabálysértések újra szabályozásáról szóló törvénytervezete civil jogvédők szerint. A Társaság a Szabadságjogokért és a Magyar Helsinki Bizottság szerint az anyag alapján elzárással lehet sújtani azt, aki fél éven belül kétszer követi el ugyanazt a szabálysértést, például gyorsan hajt vagy ismételten tilosban parkol. A másik akályos pont a két szervezet szerint az, hogy a tervezet ellentétes a gyermekek jogairól szóló nemzetközi egyezménnyel. Erről Kádár András, a Helsinki Bizottság társelnöke nyilatkozott a Klubrádiónak.
A nemzetközi jogba ütközőnek találjuk továbbra is azt, hogy ez a tervezet sem szüntetné meg a fiatalkorú elzárással való büntethetőségét. Alkotmányellenes az a rendelkezés, amely a jelenlegi gyakorlattal szemben a pénzbírság be nem fizetését nem bírói döntéssel változtatja át elzárásra, hanem automatikusan, anélkül, hogy kiderülne, hogy vajon miért nem fizette be a pénzbírságot az érintett, vagy miért nem végezte el a rákírót közérdeki munkát, automatikusan átváltozna elzárásra a büntetés, amilyen módon bizonyosan nem tekinthető az alkotmányos elvekkel összhangban lévőnek.
A múlt heti benzinár csökkenés után újra nő az üzemanyagok ára, a benzin 4, a gázolaj 5 forinttal drágul szerdától literenként. Az emeléssel a benzin átlagára 396, a gázolai 392 forintra nő. Tovább nőtt a lengyel kormánypárt előnye, a legnagyobb kormánypárt előnye, hogy számolják össze a szavazatokat a tegnapi választás nyomán, mert szinte teljesen végeztek a számláló biztosok. A Donald Tusk miniszterelnök vezette polgári platform a szavazatok 39,2%-át kapta, míg a Kaczynszki féle ellenzéki jog és igazságosság nem egészen 30%-ot. A másik eddigi kormányerő, a lengyel parasztpárt, körülbelül 8,4%-nyi voksot gyűjtött. Már ma meg is kezdődnek a kormányalakítási tárgyalások Lengyelországban. Közben üdvözölt a német kormány is a jobbközép liberális polgári platform lengyelországi választási győzelmét. Guido Westerwelle külügyminiszter rendkívül fontosnak nevezte, hogy a szomszédos országban az Európa barát erők fölényesen nyertek. A miniszter külön örvendetesnek nevezte, hogy az eredmények alapján a lengyel állampolgárok többsége elutasította a német ellenes érzelmek szítását. A választási kampányban a jobboldali jog és igazságosság vezetője Jaroszláv Kaczynszki durván támadta Németországot és személy szerint Angela Merkel német kancellárt is. Végül az időjárásról. Borongós, de a mainál enyhébb időnk lesz a következő 2-3 napban, jelentős csapadék nélkül. Reggelenként 7, délutánonként 17-18 fok körül alakul a hőmérséklet. Péntektől újra lehűl majd a levegő, hajnalonként talajmenti fagyokra számíthatunk, elszórta lehet csak kevés eső, több-kevesebb napsütés azért bárhol lehet. Friss hírek időjárás jelentéssel legközelebb 3:30-kor.
Klubrádió. Tények, vélemények. Zöld klub. Környezetvédelmi magazin a Klubrádióban minden szerdán 14 órától. Zöld klub. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora. A mikrofonnál Törtei Takács Kriszta.
Megalakult a Kareszka. Nem ment el az eszem, ez a rövidítése annak a szakmai kamarának, amelyet a rendvédelemben tevékenykedő szakszervezetek hoztak létre a múlt héten. Hogy milyen okból és milyen tevékenységre, az mindjárt kiderül, hisz az elnöke lesz a vendégem. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Aztán szó lesz még a mai műsorban arról is, hogy miért tartják elfogadhatatlannak a pénzügyőrök a NAV-törvény legújabb módosítását. Azt, hogy igen nagyok a keresetbeli különbségek az országon belül, nagyjából mindenki tudja. De hogy valójában mekkora, illetve hogy hol lehet a legjobban keresni, vagy éppen a legrosszabbul, kiderülhet majd a mai műsorból, ugyanis egy felmérés készült e témában, mi pedig részletesen végigvesszük. És végül, de nem utolsó sorban egy olyan történetről is hallhatnak, ami enyhén szólva első hallásra talán hihetetlennek tűnhet. De miután az adatvédelmi biztos is megállapította a tényét, el kell fogadnunk mai magyar valóságnak. Egy barkácsáruház ugyanis megfigyeltette az alkalmazottját. A történet mindjárt önök előtt is kibontakozik. Már is kezdünk.
Szolidaritás.hu A partnerség és a párbeszéd műsora.
A múlt hét közepén megalakult a katonai és rendészeti szakszervezetek szakmai kamarája. A rendészeti érdekegyeztető fórumot alkotó szervezetek alakították meg, és hogyha jól számolom, 12-en vannak. A telefonnál itt van a kamara első soros elnöke, Póvel Pál. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Milyen céllal alakult meg ez a szakmai kamara?
Természetesen az alapvető szakszervezeti célok megmaradnak, a társadalmi, gazdasági, szociális, kulturális helyzeteknek a javítása és gondozása, de miután úgy gondoltuk, hogy az elmúlt időszakban azt tapasztaltuk, hogy a társadalom nagyon nem ismeri a fegyveres és rendvédelmi dolgozók mondják problémáját, ezen is szeretnénk mindenféleképpen javítani, a társadalom felé együttes szeretnénk közölni, valamint feltétlenül szeretnénk az etikai kódexek kidolgozásában részt venni, az etikai kódexben szereplő problémák megoldásában, vagy aki védett ezeken az etikai kódexek ellen az eljárásokban közreműködni feltétlenül, valamint szeretnénk egy olyan minden kiterjedő életre, helyzetre egy ilyen szervezetet létrehozni, amely esetleg az összes rendvédelmi szervnek a munkatársát segíti bármilyen probléma megoldásában.
Ugye én az elején nem mondtam azt el, hogy a rendészeti érdekegyeztető fórum, de gondolom a hallgatók is tudják, az a rendészetben dolgozó szakszervezetekből alakult, tehát hogy emögött, a kamara mögött kizárólag szakszervezetek vannak. Fölmerül egyébként bennem még egy kérdés, etikai kódexet szeretnének kidolgozni, talán azért, mert úgy gondolják, hogy ennek a szakmának, ennek a rendvédelmi szakmának az ázsiója, a megítélése bennünk egyszerű halandókban nem igazán a legjobb az utóbbi időben, és ezt szeretnék, hogyha egy etikai kódexsel adnának egy olyan vonalvezetést azoknak, akik ott dolgoznak, amelynek az az üzenete felénk, hogy van ennek a szakmának tisztessége.
Így van, ez is az egyik alapvető célunk, mert ahogy én mondtam az előbb is, hogy azt veszük észre, hogy a társadalom abszolút nem ismeri a tűzoltók, a büntetésvégrehajtás rendőröknek a helyzetét, életkörülményeit. Feltétlenül ez irányban szeretnénk elmozdulni és javítani az állampolgárokkal való viszonyunkat, akár a szakszervezeti, vagy akár a munka vonalán. Feltétlenül úgy érezni a csatlakozott szakszervezetek, hogy ezt mindenféleképpen javítani kell, és hát keresünk egy olyan új lehetőséget, amivel ezt még erősíteni tudnánk, vagy elindítani ezt a munkát.
Nekem egy furcsa, hogy szakszervezetek alapították. Vajon mi lehet ennek az oka? Mi az a feladat, vagy hatáskör, vagy érdekkör, amit a szakszervezetek nem tudnak megtenni?
Hát végül is vannak olyan problémák, hogy például ha akár valamelyik kollégánknak valamilyen vétséget követ el, vagy etikai kódexnek, vagy valamilyen negatív élethelyzetbe kerül, ugye ott a szakszervezetek nem nagyon tudnak mostanság részt venni és segíteni ennek a kollégának, ezért is szeretnénk mindenféleképpen egy ilyen etikai kódex kidolgozásában részt venni, vagy végrehajtani, és ezért is mondtam azt, hogy ennek a esetleg a számunk kérési fázisában is mindenféleképpen szeretnénk részt venni. Gondolkodtunk, mi azon Európában sok helyen van a fegyveres fegyvereknek egy olyan ellenőrzési formája, ahol állampolgárok és hivatásosok vannak bizottságban, ahol ugyanúgy az állampolgárok vagy a rendőrök is tehetnek bejelentést különböző nem kívánatos események kivizsgálása ügyében. Ilyenben is próbálunk gondolkodni, mert azért úgy ítéljük meg, hogy a társadalomban is, meg akár nálunk a rendőrségnek, fegyvereseknél is egy ilyen civil vagy félig civil kontroll mindenféleképpen szükséges lenne.
Azt mondta, hogy érdekérvényesítő tevékenységet is fel akarnak vállalni a munkavállalói érdekképviseletben, tehát hogy azokat is szeretnék segíteni, akik nem tagjai valamelyik szakszervezetnek, tehát hogy egy szélesebb kör az, akiket segíteni szeretnének. De mi lehet ennek a módja? Tehát most megalakult ez a kamara, és ezt úgy kell elgondolni, hogyha én mondjuk a tűzoltóságon dolgozom, eldöntöm, akkor én beléphetek ebbe a kamarába?
Igen, részletesen még nem volt időnk ezeket a kérdéseket kidolgozni, de természetesen úgy szeretnénk ezt megoldani, hogy mindenki, akihez a mozgalom vagy ez az új szervezethez csatlakozni kíván, csatlakozhasson. Igen, valószínűleg ez lesz a megoldás, hogy bárki, aki úgy gondolja, hogy ebben tevékenyen részt kíván lenni, vagy segíteni kívánni ezt a tevékenységet, attól a kollégától mindenféleképpen azt szeretnénk, hogy csatlakozzon ehhez a szervezethez, és mindenféleképpen azt szeretnénk, hogy ez egy nagyon széles, mint ahogy ön is említette, mind a 12 szakszervezet a csatlakozási szándékát kinyilvánította. Egy szakszervezeti tömörülés nem tette ezt meg, de csak azért, mert az első számú vezető vetett, és a Magyar Öngyógyszerszervezetnek a főtitkár azt mondja, nem tudott ott részt venni, de ott őket képviselők azt jelezték, hogy esetleg ők is csatlakoznak ehhez a mozgalomhoz.
Mit szóltak az önök munkáltatói, mikor meghallották ezt a hírt, illetve már tényként megkapták, hogy megalakították ezt a bizonyos szakmai kamarát?
Semmiféle visszajelzésünk nincsen még erről, hogy milyen visszhang lenne. Hát mondom azt, hogy az elkövetkező napokban lesz visszhang, még semmiféle visszajelzésünk nincsen a szakmai részről ezzel kapcsolatosan.
Nagyon viccesen az önök rövidítése Kareszka, persze két S-szel írják, de kimondva azért elég vicces nevük van. Gondolom, hogy nem ez a lényeg, de ezt semmiképpen nem akartam kihagyni, hogy megjegyezzem. Mi lesz a következő lépés, vagyis most mi fog következni önöknél? Aláírták ugye a kamara létrejöttét, megalkották az alapszabályt. Hogyan tovább?
Most az lesz a legfontosabb lépésünk, hogy ezt az új kareszkát népszerűsítsük, és mindenféleképpen el szeretnénk jutatni mindenkihez a fegyveres és rendvédelmi területeken, hogy mi a célja, miért jött létre, mit szeretnénk elérni. Ez lesz a legfontosabb rész, mert én úgy gondolom, hogy a szakszervezeti vezetők és a szakszervezetek csatlakoztak hozzá, ez csak akkor lesz életképes, és akkor lesz jól működő mozgalom, hogyha a kollégák, mindenki megismeri ennek a célját, a lehetőségeket, hogy mi van benne, és csatlakoznak hozzánk.
Elvben, és ezt direkt mondom, hogy elvben egy kamara, az valahol egy közbenső pont, láncem, a kormány és a munkavállalók között. Önök számítanak-e arra, vagy szeretnék-e elérni azt, hogy kormányzati részről is a szakmai döntésekbe bevonják önöket?
Hát természetesen ez is egy cél lenne mindenféleképpen, hiszen ugye a szakmai döntések valahol emberekről is szólnak, a kollégákról is. Ez is egy célunk, hogy ezekben a döntésekben aktívan, vagy aktívabban a mostanihoz képest részt tudjunk venni.
Érdekvédelemben nem fognak részt venni, abban marad a szakszervezet, ugye? Tehát olyan dolgokban, amelyekben korábban is a szakszervezetek hallatták a hangjukat, az továbbra is a szakszervezet fogja megtenni.
Így van, de szerintem a kettő nem zárja ki egymást. Mind a kettő ebben a kareszkában is az érdekképviseleti tevékenység benne van, és itt is szeretnénk végezni ebben a megoldásban is, hogy ebben a szervezetben is mindenféleképpen a klasszikus szakszervezet. A jogosítványait is szeretnénk itt gyakorolni.
De nem fog ez zavart okozni az emberek fejében, a dolgozók fejében, hogy akkor most hova fussak, kit keresek, meg mikor kell kareszkát, mikor kell a saját szakszervezetemet?
Remélem, hogy nem. Én úgy gondolom, hogy azért mindenki, aki most tag valahol valamelyik szakszervezetnek a tagja, az először a saját szakszervezetét fogja megkeresni, hogyha bármilyen probléma van. És mi azt úgy gondoljuk, hogyha ott helyben nem tudják esetleg ezeket a problémákat eldönteni, akkor lépnek egy szinten talán följebb a kareszkában, vagy akár más szervezethez, és akkor így próbáljuk ezt majd összehangolni, hogy az alulról jövő problémákat mindenféleképpen szeretnénk megoldani, megoldást találni rá, és hogyha helyi szinten ez nem megy, akkor egy szinten feljebb lépni mindenféleképpen.
Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt Powell Pált, a Kareszka, vagyis a Katonai és Rendészeti Szakszervezetek Szakmai Kamarájának, most alakult szervezetnek az első soros elnökével beszéltem. Köszönöm még egyszer, viszont hallásra.
Köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.
Klubrádió.
Tények,
vélemények.
Reklám. Mert én Magyarországon itt és most vagyok fontos. www.multip.hu. A kafetéria kártya.
Programajánló.
Második budapesti whisky show október 15-én a Ramada Plaza Hotelben. Több mint 100 fajta whisky, whisky szakértők bemutatói, kóstolók, koktélok, koncertek. Whisky show október 15 Ramada Plaza Hotel. Jegyek kaphatók a helyszínen és október 6-áig elővételben az interneten. www.whisky-show.hu.
Kon Zsuzsa, Tolcsvai László, Kulka János és Érdi Tamás jótékonysági koncertje az Életmenete Alapítvánnyal vára, november 13-án a Dohány utcai zsinagógában. Készült az Életmenete Alapítvány megbízásából.
A Diótörő, Rómeó és Júlia, Hattyúk tava, a balettirodalom klasszikusai a moszkvai városi balett művészeinek előadásában. November 4-e és 9-e között Budapesten, Debrecenben és Veszprémben. Jegyinformáció és részletek www.pannonprodukció.hu.
Personal Hungary és Professional Learning szakkiállítások HR menedzserek és képzési szakemberek számára. Látogasson el október 26-án és 27-én a Szima csarnokba. További információkat a programokról a www.personal-hungary.hu honlapon talál. Personal Hungary október 26-án és 27-én a Szimában, ahol a HR szakma találkozik.
13. Kaleidoszkóp Versfesztivál. Versszínház, versmondás, verszene. Kézdi György, Turek Miklós, Fregicer Fruzsina, Lutter Imre, a Kávészünet Együttes. És még számos hazai és határon túli társulat és előadó. Kaleidoszkóp Versfesztivál. Október 14-től 16-áig Budapesten a Casa della Musicában. Részletek versfesztivál.hu. A Versfesztivál média partnere a Klubrádió és a port.hu.
Kíváncsi hazánk legnagyobb borainak krémjére? A Színbolban most szó szerint megkóstolhatja a legfinomabb borok krémjét, sőt, ínyenc krémjét. Hazánk legnevesebb borászai készítették el saját ínyenc krémvarázslataikat, melyekhez régiónként egytől egyig nemes boraikat ajánlják. Látogasson el hozzánk a Színbol Budapestbe október 14-én a Bor és Ínyenc Krém Kóstoló Fesztiválra. Kóstoljunk meg 40 féle ízletes ínyenc krém variációt, és hozzá 40 féle fejedelmi bort 40 borász tolmácsolásában. Jegyek kaphatók a Ticket Express irodáiban és a helyszínen. Információ www.színbolbudapest.hu.
Piros Ildikó, Huszti Péter és ön.
S hogy mi a közös bennünk? Az, hogy várjuk Önöket e két páratlan művész jutalomjátékára a Ferencvárosi Művelődési Központban. Jegyek a helyszínen látható.
Piros Ildikó, Huszti Péter. Kései találkozás.
Október 29-én, 19 órától a Ferencvárosban.
A Komédium Színház ma esti programja Színház. A társulat vezetője dr. Bakó Tihamér. Színészek Donát Attila, dr. Pálmai Kálmán, Simon Péter. Zenész Katona Emese. Az előadás este 7 órakor kezdődik. Cím 5. kerület Tüköri utca 5. Telefon 332 59 67.
Reklám hangzott el.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Az előző negyed órában ugye arról beszélgettem Póvel Pállal, hogy megalakult a katonai és rendészeti szakszervezetek szakmai kamarája, és azzal kezdtem a beszélgetést, hogy a rendészeti érdekegyeztető fórumot alkotó szakszervezetek alkották meg. Ennek a fórumnak az egyik tagja a Vám és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete, és azért kezdtem ezzel a következő beszélgetést, mert hogy pontosan azt szeretné a Vám és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete, hogyha összehívnák mi hamarabb a Rendvédelmi Szervek Érdekvédelmi Fórumát. A telefonnál itt van velem Holec Gábor, a Vám és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezetének elnöke. Az apropó meg, amiért beszélgetünk, mert hogy elfogadhatatlannak tartja a VPDS a NAV törvény legújabb módosítását, és azonnali egyeztetést kezdeményezett a Nemzetgazdasági Minisztériummal és a Belügyminisztériummal, és szeretnék, hogyha összehívnák a rendészeti érdekegyeztető fórumot. Mi az, amin ennyire berágtak? Jó napot kívánok!
Kezdjük
csókolom, köszöntöm a rádió hallgatókat. Hát egyrészt az, hogy tudomásunkra jutott korábban, hogy folyik a NAV-törvény módosítása, és mi szerettünk volna a NAV-törvény módosításában részt venni, így írtunk az elnökasszonynak akkor egy levelet, hogy amikor zajlanak a belső egyeztetési folyamatok, akkor részünkre azt a tervezetet küldje meg véleményezés céljából, és így be tudunk kapcsolni abba már helyben az itt folyó véleményezési, illetve törvényalkotási munkában. Erre kaptunk egy választ, mely szerint csak a kész tervezetet kapjuk meg, majd valóban megkaptuk a kész törvénytervezetet postai úton, nem elektronikus úton, megismerés céljából, és közben már az volt az információnk, hogy ugye már a belső egyeztetési folyamatot ők lezártnak tekintik. Innentől fogva mi kezdeményeztük a révülés összehívását, a törvény, hangsúlyozom a törvény, a hivatásos jogviszonyra vonatkozó törvény a rendészeti érdekegyeztető fórum hatáskörébe utalja véleményező és javaslattevő jogkörrel minden HST módosítást, ezért haladéktalanul kértük, illetve mivel a Nemzetgazdasági Minisztérium ennek a törvénynek a tárcagazdája úgymond, ezért ott is egyeztetést kezdeményeztük. Semmi különöset nem tettük a jogalkotási törvénynek megfelelően, kértük, hogy, illetve a HST-nek megfelelően, hogy erről tárgyalni tudjunk. Na most mi az, ami kivágta a biztosítékot? Hát elsősorban ugye korábban is jeleztük, hogy jogellenesnek tartjuk azt az állapotot, mely szerint például Szabolcs-Szatmár Bereg megyébe egy pénzügyőrt bárhova dobálgathatnak, anélkül, hogy ez vezénylésnek minősülne.
Mert hogy ugye van egy lehetőség minden HST-vel, ezt most már kitanultam itt a rendvédelmiektől, hogy bizonyos, tehát egy éven belül meg van határozva, hogy hány hétre vagy hónapra elvezényelhetik a lakóhelyétől.
Igen. Itt önmagában is diszkriminatív a szabályozás, hiszen az összes többi jogviszony esetében 3 hónapot ír elő a vezénylés időtartamára vonatkozóan, a pénzügyőrt 6 hónapra, majd ezt követően van egy moratórium, mely azt mondja, hogy egy évig nem vezényelhető, a pénzügyőrre meg most megváltoztatnák, hogy 6 hónap moratórium után ismételten vezényelhető lenne. De még egyszer mondom, míg a vezénylés egy rendőrkapitányság esetében egyik, mondjuk a Mezőkövesdiről a Miskolcira az vezénylésnek minősül, egy Miskolc Sátoraljaújhely viszonylatában dolgozó pénzügyőr esetében nem. Tehát őt bármikor, bárhova telefonon fölhívják, és azt mondják neki, hogy barátom, te holnap itt dolgozol, míg ez a vezénylési korlát sem érvényesül.
De mi ennek az értelme ön szerint? Szóval én azt nem értem, hogy miért jó az, hogyha embereket ide-oda raknak?
És megkérdezném. Tehát miért jó az, hogy bizonytalanságba tartjuk a dolgozókat, miért jó az, hogy a családi életüket esetleg kiszámíthatatlanságnak vetjük alá, ezt én nem értem, és még nem csak a vezénylési moratóriumot csökkenti ez az egyik paragrafus például, hanem megfogalmazza azt, ugye eredeti szöveg szerint én úgy emlékszem, hogy más helyiségbe vezénylésről szól, itt megváltoztatja más szervhez.
Tehát praktikusan holnap tűzoltónak kell beállni, vagy rendőrnek?
Nem, más szerv az azt jelenti, hogy Szabolcs-Szatmár Bereg megyei igazgatóságról, mondjuk a Borsod megyei igazgatóságra az vezénylés, de Nyíregyháza, Záhony az semminek nem minősül. Még napi díjat sem kap. Az is elfogadhatatlan, hogy az egy garanciális szabály volt például a vezetői felmentés esetén, vagy átszervezés, vagy a szolgálat érdekében történő vezénylés esetén, hogy a korábbi beosztásának megfelelő bérét kell folyósítani, illetve a vezetői felmentés esetén 6 hónapig kell a korábbi bérét folyósítani, ezt azonnal megszünteti a jogszabálytervezet, abban a pillanatban az új besorolásának megfelelően kell őt besorolni. Nyilvánvaló, mivel a vezetői bérek azért jelentős részben eltérnek a végrehajtói bérektől, így egy vezetőnek van egy élethelyzete, amire fel kell készülnie, hogy holnap lehet, hogy megyei igazgatóból ő lehet, hogy egy fő tanácsosi beosztásba kerül, és ez abban a pillanatban jelentős illetvényvesztéssel jár, mind a mellett ugye, hogy ez a vezetői felmentés, ez amúgy is egy álláspontunk szerint szabályozatlan dolog.
hivatásos állományban vannak, ugye, hogyha jól tudom, a pénzügyőrök is ugyanúgy.
Hát én még úgy tudom, igen, igen. De már kétségeim vannak, hiszen a törvény szabályozásával is problémánk van, ugyanis úgy szabályoz, hogy kiveszi a HST-ből a vonatkozó paragrafusokat, holott alapesetben van egy NAV-ról szóló szervezeti törvény, és van egy jogállási törvény, ami ugye a munkavállalóra vonatkozik. Ezeket kiveszi, beépíti a NAV törvénybe eltérő szabályozással. Tehát én azt mondom, hogy úgy is meg lehet oldani egy jogszabályszerkesztést, hogy van a HST-nek különös része, van a HST-nek általános része, és ott az adott helyen módosítani a jogszabályt. Az is aggályos számunkra például, hogy az idegen nyelvtudási pótlékkal kapcsolatban újabb eltérő szabályozást tartalmaz. Itt ugye a pénzügyőrök a szomszédos ország nyelvén beszélnek, akkor is jogosultak idegen nyelvtudásra, az új szabályozás szerint vélhetően erre sem lesznek jogosultak.
Tehát, hogy nem kapnak ezért pótlékot.
Így van, ez egy illetményromlással is járhat.
De ez a NAV törvényben van benne, tehát önök akkor tulajdonképpen ilyen határmesdjén vannak, mert részben rendvédelmi feladatokat ellátnak, részben meg a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz csatolódtak, tehát ebből alakulhat ki ez a lehetetlen állapot?
Hát, nézze, én szerintem ez nem jelentene problémát. Tehát az, hogy most kormánytisztviselők hivatásosok együtt dolgoznak, Az nem jelent problémát, az lett volna az eljárási mód, ha megnézzük, hogy körülbelül mi egy hivatásos állományú tagnak a juttatása kötelessége, mi egy kormánytisztviselőnek, és megpróbáljuk, ha magasabb a hivatásos állományú tag juttatása, akkor fölemelni a kormánytisztviselőt. De hát ilyenről már nincs szó. Csak ezek az egy-egy eltérő speciális esetekben.
Régen egyébként azt beszélték, bebizonyítani persze én nem tudom, de valahogy az volt a köztudatban, hogy hát a vámosok és a pénzügyőrök azok a rendvédelem elitjei, mármint anyagiakban, mert hogy sokkal több pénzt kaptak, 13. havi, 14. havi fizetést is, tehát hogy volt egy ilyen hiedelem, fogalmazunk így, most ehhez képest megpróbálnak ugye az új NAV-törvénybe e tekintetben egységesebbet, tehát rendet rakni. Nem lehet, hogy ez az, amiért ennyire úgy érzik, hogy hátrányosabb helyzetbe kerülnek?
Ez a bérkérdés az egy külön terület. A bérben is megváltoztatták úgy, hogy a szakszervezeteket teljesen a törvénynek megfelelően kihagyták ugye a véleményezésből, és ezt a bérrendezést már korábban megtették. Tehát gyakorlatilag összevonták a két jogállási törvény bérezését, és ezt megpróbálták összecsiszolni. Ez sem sikerült teljes mértékben. Tehát mi javaslatot tettünk, ez nem feltétlenül a NAV vezetésének a hibája. Nem hagyták, hogy szétoljuk például az osztályokat. Tehát van olyan pénzügyőr, akinek megszüntették a különböző pótlékait, beolvasztották ebbe a bérrendszerbe, és nem tudták besorolni. Neki van egy külön 5-10 ezer forintos személyi bére, mert nem fér bele az adott kategóriába. Erre is teszünk javaslatot egyébként. Pont néztem, megjelent a NAV törvénynek a mi sajtónyilatkozatunk a kapcsolatos cáfolata, mely szerint mi nem tettünk javaslatot, és nem véleményeztünk. Hát úgy gondolom, hogy a réfülésen letesszük az összes javaslatot. Kész van a NAV törvény véleményezése, és igaz, hogy szakmai kérdésekben nem akartunk belemenni, de néhány esetben szakmai kérdésekben is bizony javaslatot fogunk tenni. Jellemző egyébként, hogy van a szerveken belül is diszkrimináció a KAIG, meg például a KAVIG esetében.
Most ha megmagyarázna, hogy micsoda, örülünk neki.
Ezek központi adóztatási szervek. És most nem akarok ebben nagyon belemenni, az egyik ugyanaz a feladatot látja gyakorlatilag jövedéki adó tekintetében, a másik ÁFA, SZIA esetében hasonló adóztatási feladatot látnak el, az egyik 50%-os illetmény kiegészítésre szorul, a másik pedig alacsonyabb illetmény kiegészítésre. Ezeket is